amelynek alapján Isteni igéjét szeretném hirdetni a gyülekezet előtt, Isten szent lelkét segítségül hív a segítségében reménykedve, és a gyülekezet hitére, imáira is támaszkodva megvan írva az előbb olvasott evangéliumi részben, amelyből egyetlen egy jézusi mondatot emelek ki. Bár felismerted volna ezen a napon, te is a békességre vezető utat. Lukás 19.42. verséből olvastam. Tulajdonképpen minden más nagy ünnepnél meg lehet állni valahol, és egy bizonyos nézőpontból vagy szempontból szinte mozdulatlanul lehet szemlélődni. Meg lehet állni karácsonykor a pásztorok mögött, és dicsőíteni azt a kis gyermeket, akiről egynapos korában már azt mondják az angyalok, hogy az Úr Krisztus a Dávid városában tudnék megszületett. Meg lehet állni a kereszt alatt megrendülve, és átélni azt, hogy ezt tettem érted, és hát ha megkérdezi a szívem, és én ugyan mit tettem érted? Hálából. Meg lehet állni a nyitott sír előtt, mint ahogy megállt Mária Magdaléna, Péter János, és benéztek, és lehet meditálni, elmélkedni a nyitott sír előtt, és minden bizonnyal, aki ott áll, annak mond valamit, vagy átéli azt, amit János átélt, hogy látott és hitt. Meg lehet állni a mennybe menetelt dombján, ott, ahol Jézus elbúcsúzik, és egyszerre csak a titokzatos szellemi lelki test eltűnik a szemük elől, nem egy astronautaként emelkedik ő az égben, hanem átlényegül egy másik világba, egy másik dimenzióba. Meg lehet állni, vagy éppen le lehet ülni a pünkösdi felházban, ahol kitöltetett a Szentlélek, szóval így sorolhatnám a statikus ünnepeknek egy bizonyos nézőpontját. Egyetlen egy ünnep van, virágvasárnap, ami hömpölyögve sodródik előre, és ott csak követni lehet az eseményeket, ezeket a nagyon különös eseményeket, ellentmondásos eseményeket, mint az élet mindig, ez is van, tele van ellentmondással. Talán itt éli át egyetlen egyszer Jézus az újongást, az ünneplést, valami belső örömet kell, hogy átélt legyen egyszer, és ugyanakkor valami mély szomorúságot, mert ő már tudja, hogy mi vár rá, és mi lesz ennek az ünnepnek a következménye. És én most a gyülekezettel együtt, ahogy előbb mondottam volt, így lépésről lépésre szeretném végig követni Jézust, hiszen ő mondja, hogy kövessetek engem. Kövessük őt virágvasárnap, és hogy gondoljuk át, így együtt elmélkedve, meditálva ezt az eseményt. Az elején mindjárt ott van, megkéri a tanítványait, hogy menjenek be a faluba, és ott kérjék el azt a szamárt sikót, amire neki szükség van, az Úrnak van szüksége rá. Ha valaki megkérdi, hogy miért kell, akkor mondják, hogy az Úrnak szüksége van rá, arra a szamárcsikóra, aki még addig senki nem ült. Egész különös, szinte rétegszerű sok jelentése van ennek a kedves szamárcsikónak. Zakariás 9.9-ben már lehet olvasni, és itt ez a profécia teljesedik be. Örülj, nagyon Sionnak leánya, örvendez Jeruzsálem lánya, ime jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak csikóján, nagyon-nagyon sok-sok száz évvel virágvasárnap előtt már így profétált a proféta, és ime most pontosan ez teljesedik. De van ennek ilyen egyszerű kis emberi jelentése, már nem tudom, hogy hol olvastam, lehet, hogy a reformátusok lapjával, lehet, hogy más valaki is olvasta. Valaki nagyon kedvesen megszemélyesítette egy kis novellaszerűségbe, novellettába ezt a szamárcsikót, aki megy végig a elibe letett ruhákon és pálmágokon, és szörnyen büszke, hogy őt hogy ünnepli, hogy az ő láb alá milyen gyönyörű sejmeket tesznek, és hogy ő milyen nagy valaki. Hát ilyen csacsi volt ez a csacsi, hogy azt hitte, hogy mindez neki szól. Mosolyogva olvastam, aztán hirtelen meghökkentem, hogy milyen nagy kísértése ez mindenkinek, aki valamiképpen Jézusnak megpróbál szolgálni, hogy hirtelen az az érzése támadjon, hogy ez az öröm, vagy mosoly, vagy hála, vagy akármi, ami visszatükröződik egy-egy szolgálattól, az nekünk szól. Nagyon csacsik, vagy inkább szamarak volnánk, hogyha ezt újra és újra nem élnénk át, hogy mi csak hordozói vagyunk, legyen az egy valaki, aki egy valakinek szolgál, vagy akár püspök, vagy pápa, vagy akárki. Mi csak visszük, vagy szeretnénk vinni. És az a halleluja, és azok a pálmák, és mindazok, amik ott történnek, nem nekünk szólnak, testvére. Van egy nagyon kedves diákkori emlékem, lehet, hogy elmondtam, már nem emlékszem rá. Abban a nagyon régi antivilágban még, vagy jó, közel 50 évvel ezelőtt, amikor a teológián még igen válogattak, hogy kit vesznek fel, mert olyan bőséges volt a jelentkezés, ma már távolról sincs ez. És a negyedét se vették fel azoknak, akik a teológiára jelentkeztek. És ki volt függesztve akkor a teológia falára, hogy kiket vettek fel a beszélgetést és az elővizsga alapján, és hát ott nézték nagy izgalommal, hogy kit vettek fel, kit nem, és akkor egy fiatalember megrendülve nem találta a nevét. És ő nagyon szeretett volna pap lenni, teológus, és nagy félénken óvatosan bekopogott az igazgatóhoz, áldott emlékű Sebestyén Jenőhöz, és hát az meg kérdezte a maga nagyon aranyosságával, hogy édes fiam, mit akar? Azt mondja, hát nem találom a nevem, igazgató úr. És hát ekkor engem nem vettek fel, nézi a igazgató, hát nem. Szóval pedig én egy igét kaptam, hogy az Isten nekem megígérte, hogy engem fölvesznek a teológiára. Hát fiam, melyik igét? Azt az igét, hogy az Úrnak szüksége van rá. Tudnék a szamárkára. Állítólag Sebestyén Jenőnek elhomályosodott a szeme, és csöndesen azt mondta, hogy édesfiam, föl van véve. Utólag hadd mondjam el, mert én tudom, hogy ki volt ez. Magyarország egyik legáldottabb nevű lelkésze és evangélista. Ő kapott egy igét, hogy az Úrnak szüksége van rá, mint a szamárra, csacsira. Elmondta az igazgatónak, aki megértett. És a maga külön, vagy lehetőségével megnyitotta az ajtót a teológia felé egy nagyon áldott életű valakinek. Miért mondom én ezt el? Nem azért, hogy mesikéljek, hanem testvérek, az Isten őrizzen meg bármelyikünket attól, hogy azt mondjuk, hogy hát mit elég tőlem, hát én még ilyen csacsinál is csacsi vagyok, mint ez a Jézus kis csacsia, hát mit, hogy tudna engem valahol valamiképpen is Jézus használni. Hát az egyik veszély az, hogy azt hiszik, hogy nekünk szól a pálmág, a másik meg azt hiszik, hogy tőlünk semmi se telik, testvérek, de igen telik, nagyon sok telik. Elég hosszú életre tekintek vissza is, szolgálatra is. Nagyon sok meghatott emléket tudnék mondani, ha nem volna az Isten tisztelet limitálva időben, hogy milyen egyszerű, egyszavas, egymozdulatú szolgálatoknak milyen hallatlan áldása volt ebben a gyülekezetben. Tehát ne bújjunk el, hogy én még egy csacsi szolgálatra se vagyok alkalmas. Ha egyszer az Úrnak valamelyikünkre szüksége van, és elhív, és elküld, akkor induljunk, tegyük, mert nem megyünk egyedül, mert velünk van, vagy bennünk van. A másik, a hozsánnázó tömeg, hát megint a tömeg, milyen különös, hogy a tömeg nem annak látja, aki, hanem akinek szeretné látni. Nem megváltónak, megszabadítónak, hanem Isten bocsát, felszabadítónak. Aki majd a római hatalom alól fogja a népet felszabadítani, és majd nem a rómaiak fognak ezentúl uralkodni, hanem ő. Majd a Zebedeus fiak ott ülnek, mint miniszterek jobb és bal keze felől, és ők fognak uralkodni, hát hogy ne újongana a tömeg. Ime jön a Mesiás, aki végre a megszálló hatalmat kiűzi, szabadok lesznek, sőt, uralkodni fognak, minden megváltozik. Igen, egy tömegprojekció, tömegkivetítés, és ezért ilyen különös ellentmondásos ez az ünnep. Egy nagyon szép újongó ünnep, de egy bizonyos fokig félreértett ünnep. És Jézus ezért szomorú. Egyszerre örül és egyszerre szomorú, ismerjük ezt, amikor az egyik szemünk sír a másik nevet. Megrendítő ez, testvérek, hogy mi milyen hajlandók vagyunk, nem azt látni, hogy Jézus szolgálni jött, hanem azt várjuk el tőle, hogy kiszolgáljon bennünket. Megértem én azt is már sokszor, hogy valaki azt mondta, aki úgy eltűnt a templomból, hogy én nem megyek többet, mert meghalt ez, meg az, meg nem vették fel az unokámat az egyetemre, meg így, meg úgy. Csalódtam az Istenbe, pedig egy fél évig imádkoztam, szóval előírta az Istennek pontosan, hogy mit kell tenni. Hát, drága testvérek, a gondviselés és az élő Isten nem OTP és nem életbiztosítási kötvény. Próbáljunk már egy kicsit keresztjének lenni. Jézus nem kiszolgálni jött bennünket, hanem szolgálni a maga módja.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
Kassák Lajos, boldogság ára. Ismeritek-e a balga szegényeket, akiket nyers, kemény fából fraktak, mezítelenek, s ajkukról letépték a rózsát? Olyan fából van valamennyi, mint a keresztfa. Vagy olyan érdesek, mint a szürke terméskő. És közben nevetségesen szelídek, és nevetségesen bizakodók. Olyan örömmel várják az újszülöttet, és úgy sírnak halottaik fölött, hogy szégyelhetnék kérges nagy kezeiket, amelyekkel művelik a földet, s a kemény acélt még keményebbé kovácsolják. De mivel ők a szolgáló szegénység kiválasztottjai, nem szégyellik a kezeiket, és nincs szükségük rá, hogy tekintetüket elfordítsák a világról, amelyet maguknak építenek. Az ő szemükben mindennek megvan a mentsége, és bocsánatot kérnek érte, ha indulataik szerint szólnak, vagy cselekednek. S nyáron, ha belépnek a folyóba, hogy testükről lemossák a piszkot, szemérmesen tekintenek szét, aztán a bokrok közé menekülnek, hervat mellükkel és hamuszín beszakadt ágyékukkal, nehogy véletlenül megbotránkoztassanak valakit. Néhány ezerszer már megérdekelték őket a költők. Ők ajándékozták Francis James hírnevét, valamint Tolstoy glóriáját. Belőlük merítenek a papok, rájuk hivatkoznak a bírák, és ők azok, akik Cirenei Simonnal hajlandók megosztani a kereszterhét. És a szűzony a lábai elé a templomban színes és puha szőnyeget keterítenek, melyet számlálatlan éjszakákon át szőttek és hímeznek a petróleum lámpa világánál. Magukban ezért hiszik, hogy Mária boldog kegyeltjei, és hisznek a legendában, miszerint a lesújtott egyszer dicsőségesen feltámad, és akkor ők valamennyien, kiki a legkedvesebbjével, karöltve sétálnak majd a levegő csillagon, kékviolák és fehér liliomok között, vagy heverésznek a napos oldalon, kellemes és mély nyugalommal, mint akik maradék nélkül elvégezték a dolgukat, s többé semmi gondjuk. Nem ravasz számítás ez náluk, hanem maga a beteljesedés. Jó lelkük úgy száldos és kering majd a paradicsomban, ahogy a fecskéket láthatjuk repülni a csillogó talak fölött, s ahogy a sasok keringenek szinte mozdulatlan szárnyakkal. Ó, milyen kimondhatatlan örömmel beszélek róluk. Távol vannak tőlem, majdnem egészen más világban. Nem értik meg a haragomat, nem szívesen ülnének asztalomhoz, s én mégis testvéreimnek nevezem őket, megkülönböztetés nélkül. Halovány, vékony lányaik, s nagyhasú görnyet asszonyaik, ha elmennek előttem, megsajdul a szívem. S ha tehetném, pörbeszállnék mellettük a világgal, de elfordulnak tőlem, mert ők nem azért születtek, s nem azért botorkálnak ezen a földön, hogy ártsanak valakinek. Kopogjatok be hozzájuk, mikor fáradt testükkel otthon üldögélnek a homályban. Milyen kegyetlenül egyedül vannak, s milyen szánalomra méltók. És vessetek rájuk egy pillantást, amikor húsvét szombatján díszes zászlók alatt vonulnak fel tiszta ruhákban és zengő torokkal, virággal hintik be az utcák kövezetét, dús illat leng körülöttük, és olyan szépek és derültek olyankor, mintha egy láthatatlan kéz kicserélte volna őket önmagukban. Minden dal, minden virág és minden reménység az övék ilyenkor. Valamennyien egyé válnak Istenben, s könnyű szívvel ballagnak világunk keservein által. Kassák Lajos, Boldogság ára.
Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.